Sziasztok, ez itt a Dzsungelharc, mai vendégünk Harold Teasdale, az XS Matrix, mondanám így startup vállalkozás ügyvezetője és alapító társtulajdonosa.
Köszönöm a kedves hallgatókat.
Ti egy olyan területtel foglalkoztok, amit tulajdonképpen nyilvánvaló, csak egy kicsit más megközelítésben. Én úgy értettem, hogy ti az emberekre koncentráltok, ugye korábban a kibervédelem, az különböző védelmi programok, szoftverek működtettek. Ti meg azt mondtátok, hogy jó, hát akkor nézzük meg az emberi oldalát, mert az a trend, hogy a kibertámadások, a kiberbűnözés az sokkal inkább célozza az embereket. Gondolom azért, mert ők a gyengébb láncszem.
Na legyen, igen, szokták ugye mondani, hogy a leggyengébb láncszem ugye a billentyűzet és a számítógép között maga az ember, és ezt a, hogy is mondjam, a bűnözői oldal is ezt felismertem.
De én ilyen filmekben tudok elképzelni a területet, hogy ül valamelyik munkavállaló, sok jogosultsága van, nem biztos, hogy eszébe jut ezzel visszaélni, de jön a bűnöző, és azt mondja, hogy húha, ez meg az lesz, hogyha nem juttatsz be engem. Ide is ide. Ez
erre
így működik?
Erre számtalan példa van, ugye egész konkrétan mondjuk 2018 augusztusában a Teslának az egyik főmérnökéhez sétált oda egy orosz származású bűnöző, és egész konkrétan a belépési jelszavaiért $1 millió ajánlott fel. A kollega nem fogadta.
De nem zsarolta, hanem csak megpróbálta megvenni.
Abszolút. De a kiberkockázatok tekintetében egy abszolút logikus, de paradigmaváltás történik. Mm-hmm. Ugye 20 éve figyeljük a kiberfenyegetéseknek a fejlődését, és azt látjuk, hogy a technológiai jellegű támadások, vírusok, ransomverek, DDoS támadások lehetne sorolni. A technológiai támadásokkal szemben a technológiai jellegű védelem, majdnem garantáltan lehet védekezni a pusztán.
Utolérte, mert azt szokták mondani, hogy mindig a verseny van a hackerek meg a védők között, ezek szerint akkor most kiegyenlítődött a területen a
technológiai, meccs. Abszolút. Ha megnézzük a komplex támadásoknak, a high profile vagy APT támadásoknak.
Ezeket nem érted.
Ezek olyan támadások, amelyek nagyon bonyolultak, aminek az előkészítése akár hosszú évekig is dolgoznak rajta.
Építgetik a szoftvert?
Titkosítási kódokat fejtenek vissza, próbálnak ismeretlen sérülékenységeket találni. Az innováció az a bűnözői oldalon is abszolút megvan, igen. És zseniális innovációkat hoznak, amiből tudunk tanulni, és a védelmi technológia gyártó cég is ebből tanulnak, és a legtöbb támadások ma már emberi beavatkozás nélkül, tehát nincs szükség Karikó Katalinra, mondjuk a vizet egy biológiai példával éljünk arra, hogy beavatkozzanak és megértsék. Ma már gépek segítségével elemzik ki a phishing támadásokat, a DDoS támadásokat, és erre automatizált folyamatokon keresztül mennek a védelmi frissítések. Viszont a bűnözők felismerték azt, hogy sokkal egyszerűbb ugye az embert, a kiszámíthatatlan munkavállalót vagy beszállítót megkeresni, lefizetni, megzsarolni. Hogy az életünk nyitott könyv, ugye ma már nagyon könnyű, hogyha van egy célpontunk, nagyon gyorsan meg lehet találni, hogy kik dolgoznak ott, milyen pozícióban vannak, meg kell lehet őket keresni. A TikTokon, az Instagramon lehet látni, hogy milyen preferenciái vannak.
Hát
ez
a kémfilm, meg valami maffia film.
Már nincs szükség magánnyomozót igénybe venni, és nem kell éveket eltölteni környezet tanulmánykészítéssel, meg nem kell lehallgató készülékeket implementálni, hanem ugye csak meg kell nézni, ki mit lájkol, meg egyáltalán mit ír magáról. Sokkal egyszerűbb az embert valamilyen módon bevonni egy támadásba, vagy pozitívan, vagy úgy, hogy lehet, hogy észre se veszi. Tehát a megtévesztés is ma már egy bevett szokás. Sem, mint hogy elkezdjünk tűzfalakat megpróbálni feltörögetni. És rengeteg ilyen technika áll rendelkezésre, amit a kiberbűnözők a klasszikus fizikai bűnöző világból az elmúlt 100 vagy több ezer évből is most adaptálnak. És ez a két világ, ez is szépen elkezdett közelíteni egymáshoz.
És ti meg azt találtátok ki, hogy is teszitek biztonsági elemmé, nem résé az embert?
Igen, tulajdonképpen mi is annyit teszünk, hogy az egyes munkavállalóknak, illetve akinek hozzáférése van a digitális rendszerekhez, megvizsgáljuk, hogy kinek milyen jogosítványa van, milyen és rendszerekhez akkor... férhet hozzá, és esetleg ezek a jogosítványok, ezek a felhatalmazások, ezek a hozzáférések mekkora kockázatot jelentenek a vállalat számára, hogyan és miként tudnak visszaélni.
Nem lehet az, hogy ez lassítja a munkát egyébként?
Igen, szokták
úgy kényelmetlenné teszi inkább, úgy mondom.
Igen, mondják, hogy igen, a biztonság az a hatékonyság rovására van, és tényleg...
Hát nem, másképp igen. Nem nagyon mehet.
Tehát... Hát másképp nem nagyon mehet, igen, az én gyerekeim is szerették volna, hogyha nem kell őket a hátsó ülésen sem bekötni, és ő sokkal kényelmesebben el vannak a kocsiba, de ugye van az a szint, amit az ember ugye, hogy is mondjam, van az az igényesség, meg biztonságtudatosság, hogy ezt meg kell tennünk annak érdekében, hogy az üzletmenetünk folytonos tudjon lenni. Ami nagy különbség mondjuk 20 évvel ezelőtt és a mai naphoz képest az, hogy 20 évvel ezelőtt nagyjából körülbelül 100-150 ezer digitális felhasználó számoltunk a világban. Ma ez több mint 5 milliárd. Ezek a
20 évvel ezelőtt csak nem volt 200 ezer digitális felhasználó.
Az internet hozzáférés tekintetében igen körülbelül ennyien fértek hozzá a World Wide Webhez. Ma 5 milliárd az emberi hozzáféréseknek a szám, hogyha hozzáveszünk a
szenzorokat. A föld lakosságának több mint a fele.
Jelentős része így van. És ha hozzáveszünk még a nem emberi, hanem a gépeket, a szenzorokat, az IoT-t, azért akkor már bőven 30 milliárd fölött vagyunk. Most hogy a szenzorok az azért izgalmasak, mert ugye látjuk azokat a tudatos erőfeszítéseket a kiber támadók oldaláról, hogy ugyanúgy a szenzorokat is, meg az okos gépeket, okos órákat, mérő órákat kezdték célpontba venni azért, hogy be tudj meg, azok kevésbé védik őket.
És akkor ti azt mondjátok, hogy automatikusan nézitek meg azt, hogy kinek milyen, tehát van egy olyan szoftveretek, ami automatikusan végignézi, hogy az összes jogosultság, hát egy kicsit elidegenítő szó, tehát mindenki csak annyit tud, amennyi feltétlenül kell neki?
Így van pontosan, ugye ez maga a least privilege alapelv. Transzparens és láthatóvá tesszük azt, hogy egy adott pillanatban a digitális infrastruktúrához és az azon belül működő üzleti alkalmazásokhoz ki és miként férhet hozzá. Ez a transzparens hozzáférés, ez ma már nem triviális. Itt nálunk, itt azért mi így Közép-Kelet-Európában azért ezt a szakembereknek is, nekünk azért úgy azért el kell magyaráznunk.
Miért? Mert ugye első ránézésre logikusnak tűnik.
Igen. Egyszerűen, röviden a válasz az, hogy a felhő használatban, a felhő adaptációban egyszerűen nem tartunk ott, mint a nyugat-európai országok, nem beszélve az Egyesült Államokról.
Tehát az azt jelenti, hogy az adatok nem a cég számítógépei vannak, hanem egy távoli tárolón.
Egy távoli tárolón vannak, és ugye a felhő számítás technikának egy nagy előnye, hogy nagyon rugalmasan, elasztikusan lehet erőforrásokhoz hozzáférni. Nagyon gyorsan lehet újabb és újabb.
Tehát nem kell négy számítógépet venni, meg ilyesmi, meg helyeket.
Addig, amíg itthon ugye a klasszikus földön lévő adatközponti infrastruktúrán az embert meg tudja fogni nagyon, nagyon gyorsan, meg körülményes is, meg vannak a protokollok, hogy osztja ki, és ezt úgy még jobban is kézbe lehet tartani, bár azért elég káoszos példákat tudnánk mondani itt a kis hazánkból, vagy a kis régiónkból. Nyugat-Európában, Amerikában éppen azért, mert hogy sokkal nagyobb intenzitással használják, és sokkal nyitottabb az az digitális infrastruktúra és ökoszisztéma, amit használnak, sokkal nehezebben tudják megmondani azt, hogy most kik és milyen jogosultságokkal vannak bent az én számlázási rendszeremben, vagy az aktív direktorimban, vagy bármilyen más rendszerben.
De bíznak a többiekben. Ez nem lehet?
De
munkavállalóikban. Ez mondjuk természetes egy cégnél, meg nekem jól esne, ha bízna bennem a vállalatom.
Igen, a bizalom az
igen, az előbb beszéltük
az,
már.
Az nagyon fontos, de ebből azért elég jelentős pofára esések tudnak lenni. Éppen most olvastam egy tanulmányt arra vonatkozólag, hogy a céget elhagyó munkavállalóknak a 69%-a az elvisz magával adatot. Nem a kirúgott, ezeknek egy része csak az, akiket kirúgnak, egy másik része az, aki úgy dönt, hogy hát én keresek egy új munkát, ők is ebben benne vannak. Tehát 10-ből
hasznos tudást visznek, ugye?
10-ből 6 ember, nem tudjuk, hogy mit visz, valamit elvisznek. Lehet, hogy a levelezését viszi el egy tömörített fájban. lehet, hogy az ügyféladatbázist viszi el, vagy lehet, hogy a cégnek egy forráskód részletét viszi el. Tehát itt azért bízunk meg abban a négyben.
És egyébként a munkavállalók, ahol ezt bevezettétek, vagy bevezetitek, ott tetszik nekik? Tehát nincs ilyen cégen belüli. A tulajdonosokat értem, tehát ők azt mondják, hogy ez elvileg engem jobban megvéd, hogyha ellenőrzöm az embereimet. Még van a kollégákkal?
Akikkel mi együtt dolgozunk, és az elsődleges vásárlóink jellemzően azok a biztonsági vezetők a cégen belül. Nagyobb vállalatok esetében, ahol már egy fejlettebb biztonsági szervezet alakul ki, és van mondjuk belső ellenőrzés, vagy risk and compliance csapat, ott náluk ugye valószínűleg azért is vannak ezek a funkciók, mert hogy rendszeres ellenőrzést kapnak külső auditoroktól, vagy külső regulációs szabályozó szervezetektől. Ezen szervezetek felé nekik bizonyítani kell azt, hogy ők mondjuk kockázat arányosan és rendszeresen ezeket a vizsgálatokat elvégzik. Erről senkinek nem kell tudni a házon belül, hogy ez a szoftver megy és fut. Jellemzően a biztonsági osztály az, aki szól a HR-nek, szól az informatikának, meg szól az üzleti vezetőnek, hogy most a Gézának vagy a Piroskának ezeket a jogait elvettük. Sajnáljuk, hogy nem te jelezted, és egy szoftvernek kellett ezt megmondani, hogy erre nincsen szüksége az adott kollégának. Egyébként kockázatok elé állítottad a vállalatot, és légy szíves, rendszeresen vizsgáljatok, innek milyen jogosultságai van.
Te elég sok évet eltöltöttél, több mint egy évtizedet, ha jól emlékszem, a Symantec nevű nagyvállalatnál, amelyik Amerika egyik vezető, talán most így mondanám, kiberbiztonsági szoftvergyártójánál. Hogy jött ez?
Távközési területen kezdtem el foglalkozni, és arra lettem figyelmes, hogy akkor, amikor távközési hálózatokat, vagy internet hozzáféréseket értékesítettünk, nagyon könnyen lehetett upsellingelni szép magyarosan, vagy hozzáadott értékű szolgáltásként különböző biztonsági megoldásokat ajánlani az ügyfelek számára, és tulajdonképpen elég komolyan beleástam magam ebbe a szakterületbe. És azt mondom, hogy jókor voltam, jó helyen. 2003-ban egy egész kicsi helyi képviselete volt a Symantecnek Magyarországon, akkor még talán csak hárman voltak a képviseleten, én voltam szerintem a negyedik ember, és 12 évig voltam a közép-európai több országnak is az ügyvezetője, egy 20-valány fő volt a végén a stáb, akivel itt a délkelet-európai országokat felügyeltük és irányítottuk. Nagyon szép időszak volt, én nagyon szerettem ott dolgozni. Egy egészen különleges környezeti adottságunk volt, mert egy meghatározó iparágazatvezető múltanak voltunk a kicsi magyar képviselete, kevesen voltunk, nagyjából mindenre is közvetlen ráhatásunk volt, és kellően nagy, magas fokú mozgásteret biztosított számunkra a kaliforniai központ, és így a legtöbb aktivitás fölött mi döntöttünk helyben, mi lokalizáltuk a marketing tevékenységeket, kaptunk lehetőséget, hogy különböző kezdeményezéseket itt lokálisan, a különböző országban, különböző nyelveken, ugye nekünk kellett ezeket mind megvalósítani. Most már én 8 éve nem dolgozok multivilágban, és én azt hallom, hogy egyébként is a nagyoknál ez a fajta mozgástér azért nagyon le van korlátozva.
Miért hagytad ott a Symanteket? Ez egy jó világ, jó ment a biznisz.
Igen.
Mi hiányzott?
Alapvetően két oka volt. Az egyik az, hogy egyszer csak így az volt az érzésem, hogy már több az a feladat, amit rutinszerűen végzek, mint amihez kellene az inspiráció, kellene a kreativitás, és egy picit így már nem volt az a nagyon nagy izgalom, mint korábban. Másosorban, bár ezt nehezen ismertem föl, mert így nem voltak tünetei, de a fizikai kiégésből is egész konkrétan egy refluxbetegségem alakult ki, egyáltalán nem éreztem azt, hogy stresszes lennék.
És mégis kiégtél?
Igen, de én ezt nem úgy éltem meg. Egy ilyen felső légúti visszatérő, folyamatos visszatérő.
A tested
jelzett? Volt, és ezért én életben nem gondoltam volna, hogy ez stresszbetegség. És elmentem egy pulmonológushoz, ugye egy tüdőgyógyászhoz, és elmondtam neki, mik a tünetek, és hogy térnek vissza ezek a torokfájások, és mondta, hogy akkor jó, hát ha semmi gond, akkor nyugodtan menjek át a gastroenterológiára, és mondta, semmi baja nincs a gyomromnak, és akkor mondta, hogy igen, ez egy valószínűleg a gyomorsav uh-huh. miatt van ez a betegség, és hogy nem szeretne velem találkozni, mert hogyha ezt nem kezelem le a gasztroenterem, mert mondta, hogy én látom, minek menjek, ha nem kezelem le, akkor ebből viszont gégerák alakulhat ki, és akkor uh-huh. viszont azért nem szeretne velem többet találkozni, mert az már nem lesz egy jó helyzet. És valóban az volt, tehát ez utána jártunk, és a gasztroenterológián kérdeztem a főorvost, hogy miért van ez, és mit kellene tenni. Mondta, hogy jellemzően vagy munkahelyet, vagy élettársat kell váltani. Hogyha hazamentem a feleségemmel, megbeszéltem, akkor lehet, hogy inkább munkahelyet váltunk. Nincs családi állapot.
Ez nagyon érdekel, ez a kiégés dolog, hogy teljesen mi jelét nem látta. Érdekel, hogy semmi. Milyen a kiégettség állapota.
Semmi. Nem tudok rá szólni, mert hogy ezt egyáltalán nem éreztem. Nem kiégést éreztem, hanem inkább azt, hogy rutinszerűvé vált a heti megbeszélések a kollégákkal, a főnökeimmel, és egyre kevesebbet kellett ezekre a megbeszélésekre készülni, és nem hozta azt az élményt, meg azt a bizsergést, mint korábban. Lehet azt is mondani, hogy az ember így beleunt, de már nem éreztem a kihívást sem. Hogy. És ez 11-12 év volt, azért ez egy 46-48 negyed év, ebből azért olyan 35-öt ügyvezettem. 35 negyed évet leügyvezetni, több ország fölötti felelősséggel azért az megviseli az embert. Nem sok ügyvezető van, aki 10 év fölötti ügyvezetési, nálam sem volt meg a 10 év, van egy-kettő, a Reményi Csaba az Orékőből például, ugye, hogy ő abszolút itt viszi a prímet, mert ő azt szerintem lassan a 20 év, de azért sem a 20 év fölött van.
És hogy találtad meg az új állást, mondjuk így?
Hát a kiberbiztonság azt láttam, hogy az biztos, hogy abban az irányban szeretnék így. Uh-huh. És a Symantec után egy kis tanácsadó céget alapítottunk, az az Access Matrix-nak volt az előcége, és néhány konzulenssel kezdtünk.
Ők maradtak a tulajdonos társaid?
Igen, abszolút. És akkor ugye azt tudtuk, hogy ez egy olyan speciális terület, ami a kockázatelemzési feladatokhoz jól illeszkedik. És egy egész pici kis konzulens céget hoztunk létre. Uh-huh. Nem is hívhatjuk startupnak, mert hogy ugye ez itt nem egy digitális innovációról beszélünk, hanem egy emberi tanácsadói uh-huh. munkát végeztünk annó. Ez nagyjából 8 év, 2014-et írunk ebben abban a pillanatban, és utána az elkövetkező években ugye felismertük azt, hogy ezzel a korlátozott kapacitással mi minden évben nagyjából 8-10 projektet tudunk uh-huh. olyan minőségben megvalósítani, ami mellé a nevünket adjuk. És itt láttuk, hogy a növekedésnek ez egy korlátja, gátja, amit vagy úgy változtatunk meg, hogy veszünk fel újabb konzulenseket, vagy elkezdünk innoválni, elkezdünk automatizálni.
Nem akartatok létszámban nőni, jól értem?
Ez egy nehéz döntés volt, mert ahhoz, hogy leprogramozzuk a saját, ha lehet így mondani, idézőjelben, hogy leprogramozzuk a saját módszertanunkat, a saját tudásunkat, ahhoz tőkét kellett bevonni, és tulajdonképpen hogy is mondjam, meg kellett osztani a tudásunkat a nagyvilággal.
És ez miért volt nehéz döntés?
Nehéz döntés volt abban a tekintetben, hogy abban az időben még így a magyar tőkebevonási kondíciók még 2014-ben azért nem voltak annyira fejlettek, mint ma. Mm-hmm. És azt láttuk, hogy ebben az irányban indulunk, és ezt komolyan vesszük, akkor a lehető legrövidebb időn belül kell megalkotnunk egy olyan szoftver megoldást, ami piacképes, és ennek folyamatosan és egy jelentős tőkeberuházási igénye van. Ami egy nagyon más gondolkodásmód, rengeteg időt elvisz, az, hogy ez egy plusz feladat, ergo...
Már a tőkebevonással foglalkozunk.
A tőkebevonás is maga a fejlesztés után, uh-huh. az innováció management, uh-huh. szép terminus technikusszal élve, és azt láttuk, hogy ha erre annyi időt kell dedikálnunk, hogy az a 8-10 projekt, amit korábban csináltuk, az lehet, hogy annak csak a felét fog tudni megvalósítani, uh-huh. Valószínűleg akkor még kevesebb időnk, és még kevesebb kevesebb uh-huh. profitunk meg pénzünk, tehát még több tőkét kell bevonni a cégbe. És ez akkor az nem volt triviális, hogy vajon ez a jó irány. És azt gondolom, ez egy...
És mi döntött? Hogy nem, hanem azt mondta, hogy nem volt triviális.
Hát ezt kiszámoltuk, és ezt mit, nem más, hanem ezt mi döntöttük el,
hogy okay, nem, az irányba vagyunk. Az érvelésben kidöntött, tehát mi volt a döntő érv?
A döntő érv az volt, hogy a digitális innovációnak az értéke a cégnek a jövője tekintetében az hosszabb távon perspektívikusabb, mint hogy embereket veszünk föl, és a létszámot, uh-huh. létszámot növeljük.
Azt mondtad, hogy ez rendkívül időigényes volt, a fejlesztőkkel is, meg a tőkéssel is, a befektetővel is foglalkozni, nagyon komoly erőforrásokat igényelt. Ilyenkor így, hogy kell elképzelni, kivel kell harcolni? A fejlesztőkkel kell harcolni, a befektetővel kell harcolni. Hogy néz ki ez a helyzet, amikor szükséged van egy szatyor pénzre, akkor valaki azt mondja, hogy igen, akkor ezt megkapod, na jó, de akkor a csapat jó haladjon. El tudnál mondani, milyen ez a folyamat?
Igen, tehát itt ez alapvetően két időben elkülönő probléma, hogy az ember először azzal szembesül, hogy pénzre van szükségem ahhoz, hogy a céljaimat el tudjam érni, és meg tudjam valósítani, és amikor megkapja a pénzt, akkor azzal szembesül, hogy ezt a pénzt most viszont jó gazda módjára a lehető leggyorsabban kell úgy elköltenem, hogy
akkor
hogy
a céljaim, a lába, nem? Amikor megkapja a pénzt.
Ma már azt kell mondjam, hogy az igazi probléma, vagy az igazi nagy feladat az, hogy az erőforrásainkat, és nem csak a pénzről beszélek, hanem az emberi erőforrások, az időgazdálkodás, hogy ezt jól tudja az ember felügyelni és irányítani. Nem azt mondom, hogy a pénzbevonás az könnyű, főleg úgy, hogy a tavalyi évben azért így az egész világban azért így a tőkebefektetési kedv egy 35%-kal brutális mértékben esett vissza, és nehéz tőkét emelni, de még mindig annyira sok pénz áramlik a technológiai szektorba, hogy még bőven a 2020-as időszak fölött vagyunk a 2022-ben, úgyhogy azért a technológiai szektorban áramló pénz azért az elég sok. Tehát, hogy az ember sokkal jobban megnézik a befektetők, maga az úgynevezett due diligence, az látjuk az elmúlt fél évben nagyon-nagyon megerősödött, sokkal jobban belenéznek a cégnek a működésébe, meg arról, amit ők pitchelnek, vagy előadnak magukról, hogy a mögött ténylegesen milyen tartalom van. Nem ritka, sokkal erősebb ezek a háttérelemzések, referencia lekérdezések, tehát ebben sokkal tudatosabbak
és
sokkal óvatosabbak lettek a befektetők. Igen, hát itt is azt gondolom, hogy az álhatatosság, a céltudatosság, megtalálni a megfelelő befektetőket, nagyon sok, éppen most kérdezte tőlem valaki, hogy ugye tavaly évben hány ilyen cég bemutatót, pitchet tartottunk, és
mennyit?
Ez azt mondtam, hogy ez kb. 40 és 50 között volt.
Minden héten praktikusan, nem?
Ettől sűrűbb volt. Ettől sűrű volt, mert...
Igen, a nyarat levesszik, igen.
Igen, tavaly nyáron volt egy tőkemelési körünk, és tulajdonképpen ezeknek az előadásnak a jelentős részét azt így az év első felében realizáltuk, amikor elindult a háború. Tehát ez nem volt éppen ideális, és azt gondolom, hogy a júniusi tőkeemelésünk az eléggé különlegesebben a tekintetben, mert akkor a tőkeberuházásunkat azért az nem volt olyan hűde optimista és pozitív.
Most hallgassunk egy kis zenét, aztán folytatjuk a dzsungelharcot, amelyben a mai vendég Harold Teasdale, az XS Matrix kiberbiztonsági vállalkozás ügyvezetője.